Fiatal hősnőjét pedig a litván szoprán Asmik Grigorian énekli. A karmester az orosz Timur Zangiev. Élőben kapcsoljuk a New Yorki Metropolitan Opera házat. Jövő szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
Szőke Nikoletta vagyok, jazz énekesnő és dalszerző. Nekem a jazz a szerelem és az otthon. Örülök annak, hogy az emberek, hogyha hallgatják a Szakcsi Rádiót, akkor megtapasztalhatják ezt az érzést, hogy milyen az, hogy hátradőlni, jazz hallgatása közben is otthon érezni magunkat.
Két éves a Szakcsi Rádió. Születésnapi koncert a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Április 30-án 20 órakor a Szakcsi Rádióban, és május 2-án 21 óra 15 perckor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 16 óra. Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A lemezelő mai vendége Drahota Andrea, Jászai Mari díjas, érdemes művész. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, és elhozott néhányat kedvenc felvételeiből.
Én köszönöm.
Hosszú-hosszú évekig eltűnt a nyilvánosság elől, legalább 15 évig nem játszott színházban, és egy kisebb kitérőt leszámítva azt mondta, hogy a 90-es évek óta nem igazán forgatott filmet. Igen. Sem. Milyen volt ez a visszatérés? Ennyi idő után milyen volt először színpadra állni, vagy kamera mögé, hiszen már a 60-as évektől kezdve megszámlálhatatlanul sok filmben szerepelt?
Hát eléggé iszonyatos. Szóval, amikor én akkor éppen Székesfehérváron játszottam, ott voltam tag, mentem haza többször éjszaka, ugye, hogy vége volt az előadásnak, és volt egy alkalom, amikor azt vettem észre, hogy nem látom az út szélét jobb oldalon. Megálltam, megpróbáltam, valami van a lámpával, semmi az ég világon, valami az én szememmel történhetett, vagy az agyammal, nem tudom. És egyre többször volt ilyen problémám, hogy nem este a kocsi lámpafénye mellett bizonytalankodom, hogy a jobb oldalra, hogy kiderült, hogy a szememmel sem tudtak konkrétumot megállapítani, viszont bennem nagyon nagy megáll jelszó kezdett kialakulni, és akkor én úgy volt ez már tavasz felé, megkaptam a következő évre a való felkérést, hogy maradjak a színháznál Székesfehérváron. És én azt mondtam magamban, hogy ez volt az előző, volt az én utolsó színpadi szereplésem, de nagyon szerettük egymást a tagokkal is, meg az igazgatósággal, és nagyon-nagyon jó volt a viszony. Nagyon nehezemre esett volna azt mondani, hogy nem akarok többet. Vagy egyszerűen csak se szó, se beszéd otthagyni, ezt nem lehet, és ezt nem is bírtam volna ki. Úgyhogy azt gondoltam, hogy ne legyen nekik sem lehetőségük, és nekem sem, semmiféle lehetőségem, hogy ott maradjak. Kiszámítottuk, a postás kisasszonyok segítettek nekem. Melyik napon kell feladnom úgy, megvan a határidő, hogy meddig lehet elfogadni, és meddig lehet visszautasítani. Hogy az az utolsó nap legyen, de megkapják még időben. Na így. Nagyon szépen megköszöntem az életet, és...
De akkor nem az volt a gond, hogy a színpadon, vagy nehezebben tudott szerepet tanulni, vagy egyszerűen elege volt
ez
a
mostani mögöttünk levő november táján, vagy egy kicsivel korábban derült csak ki számomra, hogy bizony nagyon-nagyon megváltozott a fejem. Amúgy nem vagyok sem feledékeny, se idióta, se elvénült agy, de... A szöveg megtanulása az egy teljesen más dolog.
Mondjuk visszapörgetjük ezt a 15 évvel ezelőtti esetet, hogyha ez egy budapesti színházban történt volna, ahonnét taxival vagy bárhogy könnyen hazajut, akkor még nem hagyta volna abba? Tehát
de
igazából ez
nem,
a távolság.
Nem.
Hogy ez csak egy ilyen jel volt, hogy nekem most itt abba kell hagynom.
Nagyon komoly jel. Bár volt volna egy második jelem, csak azért mondom el, szerintem nagyon aranyos, a Komlós Jucika mondta nekem egy alkalommal, hogy figyeld meg, amikor ez nyugdíjas időszak eleje, legeleje, figyeld meg, hogy este 6 óra körül egy kicsit ideges kezdesz lenni, ujj a fenébe, valami bajom van, nem tudom, mi a fené történt ma velem, mi az, Jaj, hát ilyenkor szoktam elkezdeni, készülődni, mondja nekem a Jucika, hogy ezt majd figyeljen meg, fog egy pontos jelzés, ne legyek ideges, tudjam, hogy ez attól van. Ott hagytam színházat, és este 5 óra fele jutott eszembe, hogy jaj, ezt figyelnem kell, figyeltem a 6 órát, semmi jelzés. Eltett az egész este, semmi jelzés. Másnap újra próbálkoztam, semmi jelzés. Szóval nem, édes drága Jucikám, nagyon szeretlek. Nem. Az Andreánál nem így volt. Andrea könyörtelenül elzárta azt a csapot.
Sok-sok film után, ugye a filmezésben is ugyanígy volt egy nagy
buk,
és aztán 2023-ban az első kettő, ez volt a címe egy magyar filmnek, egy amerikai lány és egy magyar fiú távkapcsolatát mutatja be ez a film, és az a fiúnak az édesanyját
nagymamája
játszotta.
Nagymamája voltam a fiúnak.
Ott milyen érzés volt kamera mögé állni, vagy most nagyon más egy forgatás?
Egyáltalán semmi különös. Voltak benne angolul, de nem fontos, hogy jó kiejtés, vagy hogy pontosan mondjam, angolul is tudott a hölgy beszélni, a nagymama, akiről beszéltünk az előbb, és azokat egy kicsit zavartabban mondtam, de az volt a lényeg, hogy olyan legyen, mert hogy nem, tehát ez egy magyar öreg az, hogy nem tud perfekt angolul, de tud beszélgetni a kislánnyal. Nagyon aranyos volt az a kis fiatal amerikai színésznő, nagyon aranyos volt. Tapsolt, amikor befejeztük a jelenetet, mint a színházban lenne. Nem, teljesen szokatlan megnyilvánulásai voltak, de aranyos volt. Nagyon szívesen emlékszem rá vissza.
Azt mondta, hogy a klasszikus zenéhez nincs olyan nagyon-nagyon sok kötődése.
Nincs valóban.
De azért jó pár évig tanult zongorázni.
Nem is tudom, hogyan keveredett a mi házunkba be egy zongora. Valakitől kaptuk, de ezt csak nagyon homályosan tudom, úgyhogy erről nem
Hány
is.
Hány éves lehetett körülbelül?
Én olyan 10 körüli. 10.
Tehát ez az 50-es évek legeleje.
Igen, 10, vagy még egy kicsit fiatalabb is. Na és akkor, mikor megkerült a zongora, klimpíroztunk a húgommal megállás nélkül, a szüleimet kikergettük a világba ezzel, és akkor találták ki, hogy volt a zeneiskola, és engem beirattak oda, még a nénire is emlékszem, de csak az arcára, tökéletesen, meg egy öreg bácsi az volt a férje, az meg minden órára bejött, és hallgatta, hogy fejlődnek a gyerekek, hát én csak kaptam a mindennapit, mert nem.
Nem szeretett gyakorolni?
Gyakorolni? Pofátlan módon megtanultam egy pár jó kis zenének a dallamát a zongorán, és állandóan azt mondtam, és mindig mondta papi meg mami, hogy ezt hol, ezt bent tanultad? Mondom, persze, hogy bent tanultam.
És közben nem.
Nem!
De kis... rádióból szóltak ezek a zenék?
Azt már nem tudom, arra egyáltalán nem emlékszem, de a fülembe benne volt a dallam, és akkor azt azért egy bizonyos időre megtanultam. Az ember a boci-boci tarkát tanulja meg legelőbb, ugye, aki először van zongor előtt, de aztán már többet is megtud. De azokat voltak ilyen Kodály iskolásoknak való gyakorló cuccok. Megcsináltam szorgalmasan, de egy bizonyos idő után könyörögtem, hogy most már.
És akkor ez hány évig tartott?
Hát vagy 2-3 évig eltartott.
És aztán a zongorával mi lett? Vagy annyit költöztek, hogy a zongora...
Elköltöztünk, és a zongorát ott hagytuk. Nagyon kedves emberek jöttek utánunk, ismertük őket, akik majd utánunk jönnek, és ott hagytuk a zongorát.
És a pályája során, vagy nehéz. Mondjuk a főiskolán nem volt ilyen, hogy hú, a zongorát azért kár, hogy abba hagytam, mert most
egyáltalán
milyen hasznos.
Egyáltalán nem volt rá szükségem soha többet.
De azt mondta, a zongora muzsikát nagyon szereti.
Azt szeretem.
És hogy Chopin-t hallgat talán a legszívesebben. Úgyhogy most az Opus 24 numero 4-es bémol mazurkát választottuk. Jevgenyi Kiszin fog zongorázni, aki csodagyerekként indult, és eznek az 1985-ös felvételnek különleges szerepe van. A Pesti Vigadóban készült ez a felvétel, hiszen Kiszin itt mindössze még alig 14 éves, és néhány évvel később indul majd be a nagy nemzetközi karrierje, de a budapesti közönség tehát 85-ben már hallhatta Jevgenyi Kiszin zongorázni. Thank you. Chopin bémol mazurkáját játszotta a 14 éves Jevgenyi Kiszin. 1985-ben a Pesti Vigadóban készült a felvétel. Az előbbit nem is tudta megmondani, hogy melyik városban volt, ahol a zongora volt a házban és a zene iskolába járt, hiszen rengeteget költöztek. Ugye Dunaújváros mellett Perkátán laktak egy ideig, de Veszprémben született.
Igen.
És aztán édesapja, aki iskola igazgató volt a legtöbbször. Igen. Őt különböző helyekre helyezték, mezőgazdasági szakközépiskolákban?
Tehát nem szakközépiskolában, ez egy technikum, tehát egyenértékű a gimnáziummal, de technikum. Költöztünk, beindította az iskolát, és amikor elindult a dolog, akkor már mentünk is máshova.
Milyen volt ez gyerek szemmel? Nem volt nagyon rossz, hogy mindig mások voltak az osztálytársai?
Nem, egyáltalán nem. Azt hiszem, a gyerekek nagyon képlékenyek ilyen szempontból, megszoktuk, természetes volt.
Azt tudom, hogy ilyen nagyon zárkózott, pici kislány volt, és ezért kötéltáncosnak szánták a szülei először.
Igen.
Ez hogy jött, hogy pont kötéltáncos?
Hát nem tudom, hogy hogyan lehetett maga a tény, hogy ott volt egy ilyen lehetőség ezekből a kis falvak nagy részek, vagy kisvárosok.
Kisvárosok.
Igen, de én ezt borzasztóan imádtam, nagyon imádtam, de minden olyasmire, ami ilyen különleges dolog, nagyon szívesen vittek a szüleim, és akarták, hogy azzal foglalkozzam. Picike voltam, ráadásul olyan pici voltam, azt meg tudtam állapítani, mekkora, hogy a középmagasságú, ami olyan 50-56 centi lehet, margarétákkal voltam egyforma magas. A kis utcánkba mentünk a margaréták mellett.
És mit vártak a szülei a kötéltáncos?
Különösebben semmit. Ez valahogy úgy alakult ki, hogy körben jártunk minden lehetőséget, és amik voltak, azokból lehetett választani. Hogy aztán ezt kiválasztotta ki, vagy én belementem ezt szívesen, azt nem tudom, de nagyon-nagyon népszerű voltam, mert mondom, icipici voltam, icipici, és nagyon jól mutattam ezen. Na most olyan volt a kezdet, nem volt végzetes, az a gerenda, amin minden iskolás ismeri, mert azok vannak a tornatermekben, azokon kezdtünk gyakorolni esernyővel, ahogy a nagykönyvben elő van írva, és különböző mozdulatokat kellett csinálni, ezeket gyakoroltuk, és volt egy vizsga, és hát mint egy főszereplője az egész ügynek, a legkisebb méretű, aki égye, elkezdtem, elindultam, és hip-hop, kialudt a villany, és én leestem. Ilyettemben. Biztos mellé lépni akartam, nem emlékszem azért erre már. Lepottyantam, hát halálos nagy zűrzavar, minden. Az volt az utolsó ténykedése, mint kötéltánc.
És aztán másik furcsaság nekem, hogy az önéletrajzában látszik, hogy elkezdte a Közgazdaságtudományi Egyetemet. Jó viszonyban volt a számokkal?
Nem, hogy a számokkal nem voltam jó viszonyban, de ott van még egy néhány olyan tantárgy, nem beszélve az acélkonklávokról, iparszakra jelentkeztem. Az véletlen volt, ugyanis külkerre akartam, mert már akkor, tehát középiskola végén perfekt beszéltem franciául. És hát akkor legyen külker, de valahogy elírtam, vagy nem tudom, mi történt, vagy nem volt ott már hely. Erre már nem emlékszem. Lényeg az, hogy az iparszakra el tudja képzelni. Az iparszakra, ahol mindenféle őrületes szaktárgyak voltak, például ilyen, hogy...
Hát és ez a szocializmus közepe.
Hát abszolút. Vakföldrajz, az azt jelentette, hogy világtérkép, és semmi, csak a név, de a hely, és országhatár semmi, és ott kellett, azt hiszem, a háromszor, négyszer buktam meg, szörnyű volt. De kollégista voltam, mert ez Pesten volt ez az egyetem, és a szüleim meg Cegléden laktak, és nagyon-nagyon szerettem a kollégiumot. Sok 10 vagy 12 lány lakott egy nagy szobában, és én az emeletes ágy tetején, de minden este az ablaknak oda támasztottak engem valamelyik verseskönyvvel, és verset kellett felolvasnom, mint egy altatódalt. Nagyon jól ment, nagyon népszerű lettem. Kérdezték bent előadásom, mert ugye mindegyikünk ilyen kis csoportokban volt osztva, de megkérdezték, hogy ki milyen társadalmi munkát akar vállalni, mert kötelező volt, ez egy politikai egyetem, és semmire nem jelentkeztem, hogy nem értek semmi, ezért semmit se tudok. Jó, akkor menj a...
Kultúrosztály?
Na igen, kultúrosztály. Milyen jó, hogy maga most itt van. Oda mentem, és hamarosan egy önálló estet az egyetemen, az nagyon nagy szó volt, az egy nagyon nagy egyetem, a közgazdaságtudományi. Ott kellett föllépnem, és onnantól kezdve a Vadász Gyula sürgetett, hogy de, hogy de, hogy de.
Vadász Gyula, aki aztán rádiórendező is volt.
Rádiórendező.
De ha jól tudom, mint egy beugrás volt, tehát ugye súgónak jelentkezett oda.
Ja, nem jelentkeztem én semmire se, ott sem, hanem betettek a színjátszó csoportba, tettek be a kultúrországot, miben tettek volna, az volt a legfontosabb, abba kellett a legtöbb ember, és volt egy darab, ami Max Frisch és a Holtak újra énekelnek. Nagyon szép darab, nagyon jó. Azt játszották ők, és volt egy gyönyörű szép szőke lány, valamilyen Piroska, még el is emlékszem, Piroska, megbetegedett, és mondta a Vadász Gyuszi, ja, és én sugtam, remek sugó vagyok máig. Na most azt mondja, hogy akkor lépjek be eljett, tehát úgyis sok olvasásra biztos tudom a szöveget, tényleg egy kicsit tudtam a szöveget, leváltották abba a percbe szegényt, jaj, én láttam el a szerepet.
De ez egy kicsit olyan bíztatás is volt, hogy egyrészt
nagyon
ugye
erőszakos
szerették
biztatás a... volt. Nagyon, nagyon erős és nagyon erős hatású biztatás volt.
És akkor eldőlt, hogy az iparszakasz vége,
nem
és
jön a... Nem dőlt el semmi sem, hanem miután Pót nem jelentkeztem időben, hanem a Pót felvételire, mondta Vadász Gyuszi, hogy most az utolsó, tényleg az utolsó alkalom, Pót felvételire jelentkeztem, elmentem a felvételire, Szent Johannát mondtam, és soha többet nem történt semmi. Hanem telefonál nekem, vagy háromszor, négyszer, akárhol voltam az épületben, telefonál a kollégiumi portásnő, Andrea, magát valami színes, vagy valami rajzolással, vagy mivel kapcsolatos hely lehet az, arról keresik, de most már vagy hatodszor, és én mindig megígérem, hogy és magát értesítem, hogy hívja vissza, és maga soha nem hívják, valamit csináljon már. Ez volt a színművészeti. Tiszeker volt a főtitkár, őt kellett visszahívnom, azt mondja nekem, hogy maga nem akar a színművészetire járni, mert jelentkezett, és fölvették. Mondom, akarok a színművészetire járni nagyon, de nem tudtam, hogy fölvettek. Akkor mikor tud jönni? Mondom, most délután jó. Persze, ott van magának hely, hát tudtuk, hogy...
És ugye három osztály is indult, indított osztály, Szinetár Miklós, Békés András és Simon Zsuzsa is, Szinetár osztályba került. Ez egy nagyon híres osztály volt, hiszen igen. Balázs Péter, Bálint András, Ernyei Béla, igen. Mór Marianna, igen. hogy csak az ismertebbeket igen. mondjam. Igen. Aztán majd beszélünk még a főiskoláról is és a filmezésről, de a filmezés és a barátságokhoz kötődik a következő dal, sanzon, Ejzeman Mihály Kellér Dezső szerzeménye, jaj, de jó a habos sütemény, és azt mondta, hogy Kismanyiról szeretne majd beszélni, de igen. először hallgassuk meg ezt a felvételt, amin a magyar filmzenekar Török Emil vezényletével is közreműködik.
Én itt megkérem a nénit, megkérem a bácsit, ha kicsit kíváncsik, hogyan él a babcik az árvalány, figyeljenek jól rejem, panaszaim előadom én. Kérem, nekem nincsen pénzem, moziba se járok, mint a többi lányok, és ha nekük a kezükbe torta van, azért sírom el magam, mivel ahhoz sose jutok. Jaj, de jó a habos sütemény, magyaró van az ő tetején. Ilyet én nem kapok, ha ezért zokogok, tudom, sajnálnak az angyalom. Nekem nincs apukám, anyukám, csak egy fél kifli az uzsonnám. S közben jó édes krém illata felfelé. Jaj, de jó a habos sütemény. Édes lehet az a krémes, mit a lányok esznek, de nekem nem vesznek, és ezért, ha álmodik a babcika, egy színarany taxiba, beleül és a mennyekbe száll. Ott a mennyországi boltba van sok ezer torta, nem kell állni sorba, s sütemény csak annak szabad ennie, akinek nincs senkie, aki árva és egyedül áll. Jaj, de jó a habos sütemény, magyaró van az ő tetején. Ilyet én nem kapok, ha ezért zokogok, tudom, sajnálnak az angyalok. Nekem nincs apukám, anyukám, csak egy fél cipli az uzsonnám. S közben jó édes krém illata száll felém. Jaj, de jó a habos sütemény.
Kismanyi énekelt, hát jó néhány évtized távlatából is milyen jó volt ezt a dalt végighallgatni. Jó párszor hallotta Kismanyitól ezt a jaj, de jó a habos süteményt, mégpedig egy taxiban vagy egy autóban, hiszen 1965-ben, amikor végzős volt a főiskolán, akkor forgatták az Iszony című filmet Németh László regényéből, Kálai Ferenc volt a partnere, és a szüleit pedig Páger Antal és Kismanyi játszották, és mindig együtt mentek a forgatásra?
Úgy van ez, hogy ugye a kislány, vagyis hát a fiatal, azért mennek először a kocsival,
hajnalban?
Hát hajnalban, igen, és utána fölvettük a Manyikát, és akkor megbeszéltük a dolgokat, és végig üvöltve énekeltük a jaj, de jó habos süteményt, amit én most a színpadon énekelek, és úgy énekelem, ahogy ő, jaj, de jó, áhá, úgy elcincogol, nagyon jó, nagyon szép emlék.
Milyen volt ezek, ugye még nem is végezte el gyakorlatilag a főiskolát, és Páger Antal, Psota Irén, Besenyei Ferenc, Súlyok Mária, Bulla Elma, ők mind szerepeltek ebben a filmben.
Ültünk a Psotával egy filmforgatáson, egy varrógép volt köztünk, én mögötte, ő a gép előtt. Én vartam. És hát természetesen, amikor átállás van, akkor mondja nekem a Psota, most amikor én elmesélem neked a korai fiatal színész időmből, hogy kiker és miket és hogyan játszottuk ezekkel az óriásokkal a különböző darabokat, akkor te tudod valahol tenni ezt az egészet. Azután, hogyha azt mondom, hogy a mi korosztályomat a saját korosztályára, azzal már tapasztalatban vagy, és néhány dologról talán tudsz is majd tovább beszélni. De mi lesz azután? Ki fog, és kinek, és mit?
Egy kicsit még visszatérve Kismanyihoz, barátjává is fogadta tulajdonképpen?
Igen. Nagyon jó barátok voltunk, igen. Manyinak volt egy nagyon édes szokása, akkor ketten voltunk a képben, elmondtuk a szöveget, és mondjuk valamelyik, vagy én ő felé, vagy ő én felé elment, amikor ő háttal volt a kamerának, végig nyalintotta az arcomat államtól a szememig. Én nekem bent kellett maradni a képbe, és tovább folytatni a mondatot, és ez fejecskéje kitakarta a tettet, de az lassan elkezdett száradni és viszketni. És azt megállni, hogy ne tépje le az ember a felé eső arcát. Na, ilyen voltam, annyi.
De szeretett így incselkedni, vagy ennek volt valami célzata?
Semmilyen célzata nem volt, tudta, hogy ez borzasztóan kellemetlen, és hogy bírom ki, azt leste. De... nem ez volt a lényeg. A lényeg az volt, hogy mint két varkocsos elemista úgy viselkedtünk, ő volt a főkolompos természetesen, én csak a aláfestő zene. Hát, nagy móka mester volt, embertelenül kedves, aranyos ember.
Milyen szerencs, hogy ennyi filmben tudtak szerepelni közösen.
Nagyon sokszor játszottam a mamámat, nagyon sokszor, és a téni meg a papámat. Valahogy így alakult, én nem tudom, hogy mitől. Csodálatos emlékek hadseregét jelenti nekem. De én nagyon sok más fantasztikus színésszel is játszottam. A Latinovicsal volt egy film, amiben a húgát játszottam, és ő neki ki kellett cipelni engem, és már nem tudta. Ekkor volt az, amikor már bejárt a kórházba, kijárt. Forgattunk, bejárt a kórházba, kijárt. és jött húsvét, és csináltam neki papírból ilyen kis tartókás, bele színes tojásokat, és ültünk szemben egymással, még nem kezdődött a felvétel, és így megtoltam az egyik tojást, ő érte nyúlt, és így maga elé húzta. Megtoltam a másik tojást, maga elé húzta, aztán így tartotta, és folytak a könnyei. És ő nem volt egy síróbaba. Kemény fickó volt, és inkább rosszkedő, mint jó.
A forgatás egyébként már az elején könnyen ment, jól ment? Nem mindenki jó filmen, gondolom.
Az igazság az, ezt most el kell áruljam, nem nagyon szeretek én filmezni. Nem, tényleg sokkal jobban szeretem a színházat, de az a fajta természetesség, ami elváratik, és ami nagyon erőteljesen hat, az megvolt bennem, azt hiszem.
Az mennyire lehetett érezni, hogy az első film az a Sodrásban, igen, Gál István filmje 64-ből, azt igen, még mind a mai napig emlegetik, tehát igen, ez egy kultikus film lett. Azt akkor egy kicsit ott érezték, vagy annyira felszabadult fiatalok
abszolút
voltak?
Nem éreztünk semmit, ebből sem, de a Gyula se, aztán ott volt a Csikaja, sikerülni fog-e vagy nem, az egy akkora tabu, amilyen nincs még egy. Úgyhogy arról se beszélni, se gondolkodni, se érezni nem szabad. Mi meg, mint szereplők, csak egymással való vadulás. Ez az, ami megmaradt emléknek nekem is.
Ugye ez már több mint 60 évvel ezelőtt volt. Időnként visszanézi ezt a filmet?
Nem olyan régen meghívtak, nagyon jó kis összejövetel, fél falu volt ott, és levetítették, és azt is végignéztem. Akkor láttam utoljára, de ez már mondjuk tavaly tavasszal lehetett, azt hiszem.
A férjével Kozák Andrással igen, is itt ismerkedtek meg, ugye ezen igen, a forgatáson?
Igen, igen.
Itt eldőlt az életük?
Abszolút. Ültünk a buszba, mert vittek bennünket egy olyan helyre, volt a forgatási helyszín a Tisza mellett.
A Tiszánál volt
igen,
a forgatás.
És volt egy hely, egy faluban, ahol mi megszálltunk. Én a Mormariskával laktam egy házban, a papa meg nem tudom, hogy kivel. A lényeg az, hogy mentünk haza busszal a forgatásról. A Marcsi ült mindig a bal oldalon, én az ablaknál. És már majdnem elindult a busz, amikor azt mondtam, hogy ez nem a Marcsi. Oda néztem, és az Andris volt, és azóta ott ül mellettem, amíg élek. Azonnal elhatároztatott.
Szerencse is volt talán ez, ugye ez pont érettségiző fiatalokról
igen,
szól ez a film, akik nyárban Tiszához mennek, és készülnek igen, az egyetemre, hogy akkor ez ennyi fiatalnak volt
igen,
lehetőség.
Igen, igen,
hogy filmezzen. Akkoriban sokat ment, akkor még talán inkább a moziba, bár tévé már volt, de azért gondolom, hogy moziban látták ezt a filmet az emberek leginkább.
Biztos, biztos, hogy moziba.
De érzett akkor már népszerűséget, hogy kezd ismert lenni?
Tudja, mit mondok én? Soha az életben semmikor. Nem tudom, valószínű megváltozik az arcom, ha kifestem. Ez például hol biztos. Én magam is látom.
Hogy nem ismerik föl az utcán például?
Nem igazán. Még ott a faluba is. Jaj, Andrea, bocsánat, de én nem is bírom igazán. Unokámmal, aki most már 18 éves, de akkor 3 volt, jöttünk rá, nem tudom melyik áruháznak a lépcsőn jöttünk lefele, és egy hölgy, jaj, az Andrea, és ott elkezdett nagyon édesen, és akkor a unokám fölkiáltott, hogy te hagyd a nagymamám! Szintiszta magyarsággal, nem is sejpeget.
Igen, ez a gyerekeknek akkor inkább zavaró lehet.
Nem akarta, hogy szóba álljunk. Nem értékelte egyáltalán.
De egy színésznőnek meg azért csak jó érzés lehet, és ugye a 60-as, 70-es években rengeteg filmet forgatott, rengetegszer szerepelt igen, a televízióban.
Nem azt mondom, hogy nem ismertek meg, csak hogy én nem hogy nem ragaszkodtam hozzá, de például ez nem egy fura dolog, mondjuk rengeteget játszottam főszerepet színpadon is, és 3 másodperc alatt tudtam leszedni a sminket, és fölkapni a ruhámat, úgyhogy amikor jöttem keresztül a nézőtéren, még bent voltak a nézők. Senki arra se fordult, vagy ha arra fordult, visszafordult. Ha levettem a maszkomat, nem ismertek rám. Igen, ezt én nagyon sokszor tapasztaltam, nagyon sokszor. Vagy úgy ismertek meg, hogy a papát, a férjemet, papának hívták a gyerekek, hát én is papázom, papát, a férjemet megismerték mindenütt mindig.
És hát még akkor önnél is többet szerepelt.
Persze, 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 és nagyszerű volt, és csodás volt. És ott állt a mellette, akkor persze, hogy tudták, hogy a Drahota a felesége, ha egyedül nem is ismerték föl, de engem nagyon jó volt, nagyon jó volt. Én ebből a szempontból másféle vagyok.
Azt mondta, hogy a gyerekkorához, hogyha ilyen zenei vagy színházi élményeket kellene föleleveníteni, akkor még a diótörő az. Igen. Az egy ilyen emlék. De azt már a Budapesti Operaház?
Igen, a Budapesti Operaházban, vagy igen, Operaházban kisgyerekként, 11-12 éves lehettem.
De akkor nyilván nem Budapesten laktak, akkor feljöttek
ezért? Persze, soha nem laktunk Budapesten. Felnőtt koromig.
És akkor ezt egy fontos dolognak tartották a szülők, hogy...
Hogy megnézzük a diótörőt. Ezt karácsony ajándéknak kaptuk, ugye, nem véletlen.
És akkor elvarázsolt egy kicsit az a díszlet, a jelmezek, vagy mennyire kötötte le? Azért a diótörő nem egy rövid balett.
Igen, de biztos, hogy tetszett, csak egyáltalán emlékszem képekre a darabból, a zenéjét fölismerem akárhol, de arra nem emlékszem, hogy különösebben nyomot hagyott volna, hogy én is legyek egy diótörő a többi között. Nem. Igen, a gimnazista évek végén lett titkos álmom, de olyan formában, hogy a szüleim egy csomó nagy színészről való könyvet vettek meg nekem. Tehát, minthogyha beleláttak volna az álmaimba. Nem tudom, hogy miért vették meg, valami isteni sugallatra.
És azokat ön olvasta? És...
Mi az, hogy olvastam? Kívülről tudtam. Reggeltől estig olvastam, amely szabad idővel, abban olvastam, igen.
Akkor most hallgassunk egy kis diótörő muzsikát, Csajkovszki balett muzsikájából következik részlet, a Suite-ből, a New Yorki Filharmonikus zenekart Leonard Bernstein vezényli, 1960-ban készült ez a felvétel. Thank you. Csajkovszki diótörő szvítjéből szólt a részlet, a New Yorki Filharmonikus zenekart Leonard Bernstein vezényelte. A felvétel 1960-ban készült, körülbelül akkor, amikor Drahota Andrea is láthatta ezt a darabot az Operaházban. Ha visszatérünk egy kicsit a főiskolához, akkor mondta, hogy ez a három osztály azért eléggé el volt zárva egymástól, tehát nem szerepeltek egymás darabjaiban, de a rendezők vizsga előadásaiban, és például Zsámbéki Gábor rendezésében, vizsgarendezésében például így tudott szerepelni.
Igen.
Ez izgalmas dolog volt egyébként akkor, hogy fiatal rendezőket megismerni?
Hát hogyne. Persze, jövünk egymástól függött. Persze. De azok nagyon jók is voltak, aztán édes drágám, ő már elment. Iglódi Pisti. Másik osztály rendezésében, színdarabban mind a ketten játszottunk meg az ő rendezésében is.
És aztán mondta, hogy ugye gyakorlatra is el kellett menni, ön a Nemzetiben volt férje, Kozák András pedig a Madácsban,
igen.
És Cegléd közelsége miatt választották, igen, a szolnoki kötelező vidéket, Berényi, igen, Gábor volt akkor ott a vezető. A vidék aztán azért is lehetett jó, mert már egy fiatal színésznő is eljátszhatott nagy szerepet,
igen,
például Júliát,
Júlia.
De ott műfai sokszínűség révén elég sok mindent kellett játszani, igen, például zenés darabban is.
A szegény kis betörő, az voltam én a szegény kis betörő. Egy nagyon aranyos kis jó zenéjű, aranyos darab volt.
És ez könnyen ment? Azt szívesen vette, ha zenésben kell szerepelni?
Abszolút nem zavart, elég jól tudok énekelni, hát azon a szinten, ahol kell, hát nem, egy operát nem nagyon tudnék fölkapni. Főiskolai koromban én voltam az, majdnem az egész összes osztály, három osztályban az egyetlen, aki akrobatikus dolgokat meg tudott csinálni. Kőszegi Imre volt a mozgástanárunk, és ő például olyat kívánt tőlem, ami a nagycsarnokban volt egy akkora kályha, ami 4,5 méter magas volt. Arra létrán föl kellett másznom, és a fiúk álltak hármasával egyik oldalon, hármasával másik oldalon, és hanyat kellett lezuhannom. És ő nekik meghatározott, előzőleg nagyon alaposan kigyakorolt, hogy melyik az egyik lábam, melyik a másik, melyik a könyököm, nyakam alá azonnal, hogy ki ne törjön a nyakam, és semmiképpen ne essek 5 méterről, vagy majdnem 5 méterről a földre. Ilyeneket meg tudtam csinálni, ezért minden olyan darabban, ahol ilyesmire szükség volt, én benne kellett, hogy legyek. Nagyon élveztem.
De beszinte lubickolt is?
Abszolút. Abszolút. Imádtam.
Mert például ugye aztán bekerülnek közösen a Táliába Kazimír Károly vezetése alatt, és ő azért elég sok különleges darabot,
igen,
állított színpadra, amiben néha a mozgásnak is,
hogyne,
akár
óriási
szerepe volt.
Igen, volt egy Moravia darab, A világ olyan, amilyen, amikor egy süketném alányt játszottam, és 4 kézláb mentem az egész előadás alatt. Nem is volt másba akkora sikerem soha, mint abban. Nem kellett tanulnom szöveget, tehát azt csináltam, amit akartam.
Mert hogy néma szerepelt?
Süketnéma volt. És béna, tehát 4 kézláb megy.
Ha a zenés daraboknál járunk, akkor már viszonylag későn, talán 60 éves is elmúlt már, ebben is követte mondjuk Honti Hannát,
igen,
hogy a Csárdás királynő Cecília szerepét akkor elvállalta,
igen,
ezt már a Székesfehérvári,
igen, igen,
színházban.
Igen.
Tehát azt mondta, hogy ugye a Tália és az operett egymással szembe vannak, és nagyon-nagyon jó barátságban volt Honti,
igen,
Hannával.
Igen, igen.
Amikor... Milyen volt Honti Hanna, amikor nem a színpadon volt?
Hát teljesen más. A hangja és a beszédmódja pontosan az, tehát ő így beszélt magánemberként is, de az érdeklődési köre, az egész világa az teljesen, nem azt feltételezni, de nagyon-nagyon intelligens és okos ember volt, nagyon jó lelkű, okos ember volt. Mi meg minden este, amikor mind a ketten játszottunk, akkor én nekem 3/4 hétig bezárólag feltétlenül, akkor már kellett visszajönni, addig már egy jó fél órát kellett vele töltenem. Nem számoltam meg, hogy hányszor volt, mert közös előadásnak kellett lenni természetesen, hogy ő is játszott, én is szemben.
Látta többször színpadon is?
Persze, persze, hogy ne.
Kicsit ott volt a fejében a Honti féle Csárdás királynő, amikor fölkérték, egyáltalán rögtön igent mondott?
Hát nem fölkérés az ilyen, hanem rámosztották ezt a szerepet. Hát ez Székesfehérváron volt, én imádtam. Nagyon szerettem énekelni.
Ilyenkor jár az ember, vagy elmegy énektanárhoz például?
Feltétlen, ugyanis játszottuk a férjemmel a Hegedűs a háztetőn, hát ott azért vannak furcsa kis magasak, és akkor persze, nagyon jó volt a hangképző. Pestre kellett följárnom, annyira jót választottak. Igen, igen, tanultam énekelni akkor. Ezeket nem lehet tanulás nélkül elénekelni, csak úgy az utcáról.
Akkor most idézzük fel a Csárdás királynő egyik legismertebb dalát, a Hajmási Péter Hajmási Pált, természetesen Honti Hannával, Mészáros Tivadar népi zenekara játszik.
Ne húzd, hogy a szerelemnek boldogság a vége. Ne húzd, hogy a szerelemért hűség jár cserébe.
Pedig nem bír megállni, Drahota
Andrea. Ez muszáj kimondani.
Az az, hogy elmesélte közben nekem, hogy a mostani darabban, amiben játszik Esztergályos Cecíliával.
És Kunc Gabival.
És Kunc Gáborral. Ott
és
egy
Eszterrel.
Mondatot, vagy egy szót hozzáköltött az eredeti darabhoz. Mi volt ez?
Azt kell mondanom, hogy örökre véget ért a Honti Hannák kora. És én így mondom ezt, hogy örökre véget ért a Honti Hannák kora, sajnos.
Van egyébként egy kis ilyen nosztalgia önben?
Hogyne. Nem mondom, ezek a mostani dolgok ugyanolyan jók, meg ugyanolyan nagyszerűek a színészek. Nem, mert abban nincsen különbség, meg nem észlelhető. De más benne lenni, és úgy emlékezni rá, mint...
Itt kint is azt mondta nekem a technikai helyiségben, hogy Közép-Európa legnagyobb színészeivel
van,
játszottam együtt. Hát én most kiírtam néhány nevet, és akkor annyit kérnék, hogy ami először eszébe jut ezekről a nagy színészekről, Dajka Margit.
Jaj, Isten. Dajka Margit. Ausztriából hozott nekem két babát, ilyen porcelánfejű babákat. Nagyon jóba voltunk, nagyon szerettem, nagyon-nagyon szerettem.
Ő egy ilyen nagyon megfejthetetlen, zárkózottnak tűnő valaki volt. Civilben ő milyen volt?
Azt általában civilben azt nem tudom. Velem soha nem volt. Se nagyképű, se semmi. Mindig ültem az öle előtt a földön, és hallgattam. Rengeteget lehet tanulni tőle. Elmagyarázta, hogyan lehet fölidézni, hogy a néző is majd észrevegye magunkban, mielőtt elindulnánk a mondattal, hogy ez technikailag hogy lehet megcsinálni. Hogyan lehet elkezdeni sírást föltámasztott kézzel vagy kéz nélkül, de a föltámasztott kéz azért jó, mert azt akarok, amit akarok. Jaj, mindent tanult, mindent. Hogy kell a nemet kimondani, azt a szót, hogy nem, hogy annak tartalma legyen. A világ legjobb színésze, Dajka.
Fónai Márta.
Mártus. Nagyon szerettem őt is. Az pedig másik film volt, házmesternét játszott, és veszekedik.
Az égigérő fű.
Az égigérő fű, az. Nagyon édes volt a Fónai Márta, nagyon jóba voltunk vele, és mindenkit nagyon... Rajz Jani, jaj!
Ugye volt Poldi bácsi talán,
Poldi
ugye?
Poldi bácsi volt a Rajz Jani,
és
volt egy másik film,
amiben... Hiányzik neki majd a zöld gyep, ugye?
A zöld, az a drága zöld gyep. Egy másik filmben legurul egy lejtőn, én rohanok utána, megállítom, és tényleg így történt, cirkuszban dolgozott, mindent tudott, megfogtam, ölbe kellett vennem a Rajz Janit, és fölvinni a lejtőn, mondtam, ez nem fog menni, és megmutatta. Technikailag megmutatta, hol kell fogni, nem a hajlatba a lábát, sokkal följebb, mert a súlypont fele kell, nem ahol már könnyű, az magától is el van, hol kell itt, hogy kell a testhez, hogy kell fordulni, és hogyan mehetek, hogy én ne essek össze, minden lépést beállított nekem az a zseni. Úgyhogy föl tudtam cipelni.
Váradi Hédi.
Váradi Hédivel kétszer találkoztam. Amikor aztán persze állandóan, de az első találkozásunkat értem az alatt, a különleges alatt, a Váradi Hédi játszott velem a Énekek éneke körszínházi bemutató. Ő volt az egyik főszereplő, a másik főszereplő, és pontosan mindent megbeszéltünk, és én mindig, amikor ő mondta, hogy ő milyen ruhát akar, én mondtam, ez neked jól áll, szereted a tied, majd én akkor úgy. És azt mondta, hogy ő még soha életében ilyen nagyvonalú színésznővel nem találkozott. És a premierre ajándékba hozott egy hatalmas ládába csipkéket. Tudta, hogy varrok sokat. Ilyen gyönyörű csipkéket az égvilágon senki nem látott, de ez csak egy nő tudná igazán megérteni. És csodálatos levelet kaptam tőle. És aztán ennek a valami filmben játszottunk együtt, azt már nem is emlékszem, mi volt, csak az, hogy utószinkronizáltuk. És ő állandóan végig feküdt a padlón, mikor nem volt a mikrofon előtt dolga, hogy nagyon fáj a nyaka, és meg volt az oka. Akkor találkoztam utoljára vele.
Ha már az előbb a varrást említette, igen, akkor azt hiszem, hogy Hacser Józsát kell most idehozzuk.
Hát Józsi egy borzasztó édes lány volt. Nem volt nagyon barátkozós, de mikor oda kerültünk, rögtön úgy kiszemezett magának, hogy és ezt az öltözőt ajánlom, mert ez közel van a fodrászathoz. Aranyos volt velem. És 2,5 éves volt a kislányom Ágnes, amikor varni kellett egy ruhát neki, mert nem találtam az üzletbe megfelelőt. Elbeszélgettünk erről a Józsa, és hozott másnapra be egy Burda című lapot, amiből megtanított, hogyan kell kivenni a szabás mintát. Ki is vett egyet az én jelenlétembe. Szóval ezt én így megtanultam, és aztán megtanultam azt is, hogy én kiszerkeztem a szabás mintát, úgyhogy tudok éjjel-nappal varni, ha akarok.
Básti Lajos?
Vele is sokat filmeztem. Ő neki bizonyos problémái voltak a szöveggel. És akkor azt csinálták, amiben én játszottam vele, 2 is volt, vagy 3 ilyen, hogy én rám volt rátűzve a szöveg, amit neki kellett mondani, és tökéletes volt, csak nekem nem szabad volt befordulni, hogy látszódjon. Édes drága,
ilyen nagyon. Ilyen trükköket egyébként már más nagy színésztől is hallottam, hogy többször, igen, előfordult, és akkor így valóban a másikra volt rátűzve.
A másiknak a ruhájára volt rátűzve. Hát ha nem fordultam meg, akkor nincsen semmi gond, azt nem lehet látni. Ő olyan ügyesen olvasta, hogy ez fantasztikus.
És egy másik színész, akivel valószínűleg nem találkozott, de különleges kötődése van Csortos Gyulához, ja, egy bútordarab kapcsán.
Csortos Gyula. A Dajka rengeteget mesélt róla, mert ő neki viszont kapcsolat, abszolút volt kapcsolat, nem csak emberbaráti, sokkal fiatalabb volt a Margit. És amikor Dusika, Turai Ida színművész visszakerült újra, mert ő diszidált, és aztán hazakerült Magyarországra, akkor mi nagyon jó barátságba kerültünk, fölhív telefonon engem, hogy a Csortosnak most árusítják ki a hagyatékát, érted, jövök, körülbelül 10 perc múlva ott vagyok fölpakolt, elmentünk, és azt mondja, hogy lefoglaltam neked a csortos ágyát, mondom, az ágyát hova teszem, kicsi, nagy, mi? Majd meglátod. Bementünk, és ott volt a csortos ágy, egy ilyen fekete faragott csoda. Csoda szépség. 5000 forintért vettük meg a csortos gyula ágyát.
Ez hányban volt?
20 éve, 22 éve lehetett, 25 mondjuk. Az egy röhely összeg, egy ilyen faragott csodáért, egy eredeti csodálatos szép.
Van még?
Abban alszunk, mi az, hogy megvan még? Már összevesztek a gyerekek, hogy ki örökli. Hát nem mindegy, az csortos ágya, mindenki tudja, hogy
ki. És akkor nem volt egy kicsi késztetés önben, hogy akkor ne csak az ágyat vegyük meg?
Nem volt ott más, amit érdemes lett volna. Ezt ide kitalálta ezt az egészet, Dusikának hívtuk. Dusika kitalálta ezt, hogy ezt is le is foglalta, hogy az csak a Andreáé lehet. Na szóval igen, azt megkaptam. Csodálatos egy darab. Ez azért volt érdekes, és azért is lehetett megkapni, mert a csortos állandóan eladósodott csúny. És akkor jöttek a behajtók, és mindent szabad volt elvinni, kivéve egy ágyat, egy weidlingot, egy éjjeli edényt, és még volt egy negyedik arra, semmit eszembe neve, de körülbelül egy ilyen fontosságú dolog.
Ezek azt voltak nem, a tiltólistán?
Azokat nem szabadott elvinni, csak az összes többit igen. És ezért az ágya mindig megmaradt.
De ez egy nagyon érdekes dolog.
Hát eléggé,
lehet, Csortos Gyula ágyában.
Nem érdekes, de eléggé.
De ha már ilyen érdekes dolgok, akkor azt hallottam, hogy Seres Rezső lakásában is lakott.
Igen,
egy ideig.
Igen, az özvegye volt a színész otthonban, amit a Gobbi Hildus alapított, és amikor ő is elment szegény, akkor volt, hogy az ő lakását a Hilda, aki akkor még élt vidáman és nagyon is agilis volt, ő szerezte meg, hogy mi, mint fiatal, de vezető színészek, hogy kapjuk meg azt a lakást. Így kerültünk oda.
És ez merre volt ez a lakás?
Ez a Hunyadi.
És meddig tér, laktak ott?
Ez valamilyen utca volt, a térrel párhuzamos utcája.
Melyik? Ott is volt egy kis furcsa érzés, hogy Seres Dezső lakásában lak.
Verjen meg engem az akármi, de a Seres Dezső nekem semmit nem jelentett. Mondjuk én, hát ő valami zongorista, vagy mi volt? Nem?
Hát, zeneszerző, igen.
Igen. Nem, semmit nem tudtam róla. Tudtam, hogy ki a Seres Dezső, hát mindenki tudja a Seres Dezső nevét, szerintem Magyarországon, de
Nem volt akkor a dolog, akkor, volt, mint a Csortos Gyulának az
hát
ágya.
Nem.
Most akkor hallgassunk egy kis zongora muzsikát. Még azt mondta, hogy Beethovent is nagyon kedveli, az Ádur szonáta. Az Opus 2 numero 2-es részlete következik. 1977-ben kezdte el fölvenni, és aztán mind a 32 zongora szonátát rögzítette Fischer Anni. 15 évig tartott ez a munka, és ma pedig már mindez etalonnak számít. Fischer Anni zongorázik tehát. Beethoven Opusz 2 numero 2-es A-dur zongora szonátájának részletét hallották, Fischer Anni zongorázott. Drahota Andrea vendégünk, hát hogyha a filmekről van szó, akkor Jancsó Miklós megkerülhetetlen. Mm-hmm. Nagyon korán épp, hogy a főiskola után pár évvel kapcsolatba került már Jancsó Miklós, és a Csend és kiáltás és a Fényes szelek, ugye ez volt a két legismertebb film, amiben szerepelt. Teljesen más munkamódszerei voltak Jancsó Miklósnak, mint igen, a többi rendezőnek. Igen. Azt hiszem, hogy egy külön kategória volt.
Abszolút, biztos, hogy igen. A módszerben is, meg amit látunk aztán abban is, tehát magában a filmben. Nagyon-nagyon óriási nagy tömegeket mozgatott. Ezért mondjuk a főszereplők ebben nem vettek részt, de ők egy hétig körülbelül gyakoroltattam annak a koreográfiáját, amit azoknak meg kell tenni ennyi meg ennyi idő alatt, de nem egy. És azokat a jeleneteket, amik így 5, 7, 10, 17 percesek lettek, azokat egybevették föl, és akkor ebbe léptünk bele mi másik oldalon, vagy hogy mondjam.
Azt már nem is tudom, hogy ki mesélte egyszer, hogy amikor először dolgozott Jancsó Miklós, és akkor kérte a forgatókönyvet, és hát nevettek, hogy forgatókönyv Jancsó Miklósnál.
Ezt az én jelenlétemben, a Csend és kiáltásban történt az, hogy a Törőcsik Mariskát így fogta hátulról át a Jancsó, én meg velük szemben ácsorogtam egyik lábamról a másikra, és pofáztunk. És azt mondja, ez csak Mariska, hogy Andrea, nálad van a forgatókönyv? Mondom, melyik? Hogy melyik? Hát ezé. Kérdezd meg csak őt. Nincs forgatókönyv, mondta Jancsó. A fejembe van.
Ő egy nagyon-nagyon kedves ember is volt, igen, és azt mindenki mondta, hogy...
Nagyon-nagyon jó barátságot kötöttünk.
Ő volt az esküvői tanúja is, ugye?
Így igaz, meg a gálpista, igen, ők kette. Igen, hát igen, egy különleges ember volt. És nagyon jó barátok lettünk. Mikor a 70. szülinapja volt, valahol összegyűjtöttek egy vagon embert, és odavittek bennünket is, és állt ott középen egy nagy csoport közelébe, és akkor így kitárta a kezét, és hagyta, hogy oda menjünk, és úgy ölelt meg minket, hogy így a fejünket a vállára nyomta. És úgy álltunk végig. Mindenféle gonoszságot suktottam a fülébe, de ez szívem joga.
És ugye itt a férjével, a Kozák Andrással nagyon sokszor szerepeltek együtt, vagy például a Fényes szerekben Balázsovics Lajossal, igen, és ott együtt játszott, a Fényes szerekben volt ugye Kovács Kati.
Igen, igen.
Segítették egy kicsit, vagy milyen volt a Kovács Katinak a jelenléte?
Nem, hát hogy mondjam, annál nagyobb udvariatlanság, hogy kéretlenül beleavatkozzon egyik színész a másik munkába, olyan, az teljességgel kizárt, jogosan. Teljességgel kizárt. Úgyhogy az a magánügye. Ha segítségért folyamodik, szetetűn ott rösóz. Azt már meg kell figyelni. Azt már meg kell hallani, segíteni kell egy kezdőnek. Hát hogyne? Persze.
Most ugye itt egy mondat töredéket elmondott franciául. Az miért volt fontos, hogy már a gimnáziumban anya azt mondta, hogy szinte folyékonyan beszélt,
igen,
franciául?
Hát leáraszani lehetett a gimnázium. Nagyon jó tanuló voltam, ezt hagyd dicsekedjem így titokban.
Ez ritka nagy a színészeknél, nem?
Igen. Jó tanuló voltam, tényleg kitüntetéssel érettségiztem, de nem ezt akartam mondani, hanem hogy választani lehetett. Latin az kötelező volt, és mellé, és az orosz is persze, és mellé még egy kívánságműsor, és akkor mondtam, hogy én franciát szeretnék, és egy csodálatos francia nő, aki egy magyar férfihez ment feleségül, és itt Bosnyák Klárika lett a neve, Claire volt, de Bosnyák volt a férje, Bosnyák Klárika lett, és ő nagyon szerettük egymást, és nagyon, nagyon sokat foglalkozott velem külön is, és olyan könyveket, amikből nem tankönyv, hanem olyan könyv, aminek története van, tanította abból nekem a nyelvet, és nagyon hát tulajdonképpen akkor perfekt beszéltem, úgyhogy egy érdekes dolgot hagyd mondjak el, valamelyik filmmel vagy filmekkel kivittek Franciaországba, ahol ott volt a Marina Vladi, az Odile Versois, az Odile Versois az egy szintén francia színésznő, annak a férje és a magyar küldöttség. És elmentünk az Eiffel-toronyba ebédelni. És már akkor reggel óta nagyon sokáig voltunk együtt, és én meg se szólaltam, egyetlen egy hangot sem.
Meg volt illetődve?
Tessék?
Meg volt illetődve?
Abszolút halálfélelemben voltam, nem megilletődve, halálfélelemben voltam. Meg sem mertem moccanni, pedig nagyon kedvesek, ezek nem oroszlánok, hanem Oroszországból származok. Ők orosz família, a Marina Vladi is, és az Odile Versois is. Na most akkor valami fölmerült egy kérdés. Én az Odile Verszal férje mellett ültem az asztalnál, és fölmerült egy kérdés, és elkezdtem válaszolni franciául.
Ledöbbentek.
Még mindig ott ülünk a döbbenettől. Én is. Azt hitték, kém vagyok, és akkor elmagyarázták a velem jövők, hogy semmi baj, az Andrea ezt szokta csinálni.
Ha pláne a franciák azt akkor... nagyon szeretik, hogyha.
Igen.
De ha már ilyen külföldi filmekről beszélünk, hát azért Gojko Miticset ne hagyjuk ki.
Jaj, nagyon népszerű volt Magyarországon, nem tudom, biztos volt több
sztárja.
Ilyen. Biztos volt több ilyen filmje. Hát mi egymással egy szót sem tudtunk beszélni. Én franciául tudtam, főleg angolul is tudtam annyit, hogy meg tudjam kérdezni, mikor van az ebéd, de ő azt hiszem egy szót, nem is tudom, hogy beszéltünk mi abban a filmben, biztos, de hogy milyen nyelven, pedig én emlékszem, hogy beszéltem, de arra már például nem emlékszem, hogy milyen nyelven kellett mondanom. Vagy lehet, hogy magyarul mondtam, és németre szinkronizálták, mert ez egy NDK film volt, amiben mi játszottunk.
Hogy kerül bele egy ilyen produkcióba az ember? Egyszer csak jött egy telefon,
hát
vagy
sok
távirat. Filme, akkor
sokat
még...
filmeztem Magyarországon, elképzelhető, hogy annak a stábnak megmutatták a képeket, és akkor hát olyan indiánosnak is lehetne, nem tudom, hát én nem látom indiánosnak az arcomat, de nem mintha baj lenne, csak hát amilyen az arcom. És akkor fölöltöztettek, amilyenek a indián lányok akkor, és hát azonnal megkaptam persze. És akkor kellett kimenni, Németországba forgattuk az egészet.
TV felvételek közül mondta, hogy az operát is mutassunk, egy opera áriát. TV filmben egy japán opera énekesnővel dolgozott együtt. Ez igen. Mi volt ez a produkció?
Csusvingura volt a címe ennek a filmnek, és én voltam Lady Kaoyo. Tulajdonképpen egy szerelmi történet. Nagyon jó volt a darab. Jöttek japánok Magyarországra, egy ilyen televíziós csoport. Jöttek Magyarországra, és hát azonnal kiszúrták, hogy van egy japán, eredeti japán feldolgozás, eljöttek megnézni, és megkérdezték tőlem, amikor eljöttek a lakásunkra, mert aztán egy éjjel-nappal nálunk forgattak, hogy ezeket a furcsa és nagyon kifejező mozdulatokat hogyan tudom én, vagy honnan tudom, mert azt jelentette, mondják ők, amiket én kézmozdulatokra mutattam. Mondom, én a tartalmát tudom a válaszomnak, és annak megfelelően csinálom a mozdulatokat, de hát azt nem lehet, ezek pontosak. Hát mondom, nem tudok mást mondani, jó volt a megérdezés. Nem hitték el. Nem hitték el, hogy én találtam ki. Pedig hát persze, hogy én találtam ki. Hát ki tud Magyarországon, itt a szomszédban japánul? És ki tudja ezeket az ősi cuccokat? Ez egy teljesen más világ. Ma sem Japánban nem így válaszol a kislány, hogyha valaki rosszat kér tőle.
Azt mondta, hogy a Pillangó kisasszony talán a kedvenc operája?
Nagyon szeretem, igen.
És ha már a japánokról beszéltünk, akkor hallgassuk meg Csocsoszán nagy áriáját a második felvonásból. Sas Szilvia énekel, a londoni szimfonikus zenekart Lamberto Gardelli vezényli. 1977-ben készült a felvétel.
Oh,
Sas Szilvia énekelte Csocsoszán nagy áriáját Puccini Pillangó kisasszony című operájának második felvonásából. A londoni szimfonikus zenekart Lamberto Gardelli vezényelte. Londonban 1977-ben készült ez a felvétel, és azt mondta itt nekem Rauta Andrea, hogy teljesen lúdbőrös lett, és hogy mennyire sajnálja, hogy nem nagyon jutott el operába, mert hogy akkoriban bizony 30-akat játszottak, sőt a hétvégén dupla előadás volt, akkor még többet. Könnyen lehetett bírni ezt az őrült tempót? Hát mindemellett forgatni is jártak
rádióba. De hát rettentően fiatalok voltunk. És valószínűleg nagy teherbírással rendelkeztünk. Kétségtelen. Hát tényleg volt olyan, hogy hajnalban értünk, jöttek, forgattunk valamennyit valahol környéken, vissza délutánig próba, este előadás és egész éjszaka forgatás. Tehát, hogy teljes 24 órás műszak.
Szeretnék egy előadásról még beszélni, mert ez nagyon nagy vihart kavart akkoriban, bár egy kamara előadásról volt szó, a Teda Bárá című darabról. Ugye ő egy néma film színésznő volt, és tulajdonképpen ő volt talán az egyik első olyan, akinek egy kitalált karaktert hoztak létre, azt hiszem még a származását is megváltoztatta. Tehát hazugságokkal volt tele az, hogy még ilyen démonibb, megközelít végzett asszonya legyen, és hogy micsoda tragédia volt, hogy pár évig tartott ez a felívelő korszaka, és másban nem fogadta el a közönség, és aztán ő magányosan élte le az életét, és született ebből egy darab, ugye ön játszotta a színésznőt, és a jóval fiatalabb újságírót pedig, aki meglátogatta a férje, Kozák András alakította.
Igen, és a Gál Völgyi volt, ő is játszott benne, és egy nagyon fura figurát, mindig bezártak engem mindenhová, szekrénybe, minden, az egész egy ilyen küszködés és harc volt, és úgy kerültem be a színpadra, hogy a Trégerből fentről beengedtek, lábamnál fogva, tehát én fejem volt lefele, beengedtek a színpadra, nézők öröktek. Nagyon mutatós dolog volt.
Nagyon más a dimenzió, amikor az ember a férjével játszik együtt, ráadásul egy ilyen kis kamaradarabot.
Hát igen.
Hogy ezt mindig hazavitték? Tehát otthon még beszéltek erről, vagy ezt teljesen külön választották a szakmát?
Hát nem lehet se külön választani, se egybe olvasztani. Ahogy jön. Ha probléma volt, akkor azt mindig megbeszéltük, ha nem volt, akkor meg mentünk tovább természetesen. Nem, azt nem mondanám, hogy hazavittük a problémát. Nem. Igazság szerint legalábbis ebben az egész időszakban, a Táliában nekünk nagyon jó dolgunk volt, és ezért nem igazán voltak olyan göcsök, amiket valahogy ki kellett volna írtani.
Aki akkoriban járt színházba, az biztos rengeteg előadást föl tud sorolni a Tália színházból. A Jancsó filmekből is sokan emlékeznek önre, de azért az én generációm szerintem azt mondjuk, hogy Drahota Andrea, akkor melyik filmre tippel? A Szeleburdi család, az nekem valahogy az egész gyerekkoromat, fiatalkoromat végig kísért, azt renget, tehát gyakorlatilag olyan volt, hogy a reszkesetek betörők, hogy minden évben legalább egyszer azt vetítette a televízió.
Ez egy aranyos kis film.
Ez egy kedves történet
igen, Palásti
volt.
Palásti Gyuri rendezte, nagyon jó barát volt ő is.
És ugye Ernyei Bélával alakítottak
Bélával, egy... Igen, az örökös Ernyei Bélával, édes drágám. Nagyon jóba voltunk mi is. Nem csak úgy, hogy mi tényleg konkrétan együtt kezdtük a szakmát, mert a pót felvételire egymás mellett ültünk és izgultunk, de sokszor találkoztunk azután, és már rengeteget. Amikor lehetett még kiválasztani, hogy mibe akarok lenni, mert a főiskolájára is volt mód, akkor mi mindig egymást választottuk partnernek.
És ugye itt kisebb szerepekben, de Csákányi László, Máté Erzsi is föltűnt, tehát itt is nagyon jó színészek, és tényleg ez egy szerethető, nem egy nagy történet,
hát erre
történet,
mondom én,
szerethető.
Hogy a világ legjobb színészeivel játszottam egy filmben, Bara Margit, ő is egy világszám. Elmondhatatlan, Kálmán Gyuri, rengetege, fölsorolhatatlan mennyiség, és csoda.
Azt mondta, hogy zárásként egyik kedvenc filmjének a zenéjét mutassuk meg, T.S. Pivit különös igen. utazása, ez igen. a cím ennek, ez egy francia-kanadai film volt, és egy 10 éves kisfiú ennek a főszereplője,
kisfilm,
aki egy tanyán él a kicsit különc családjával, igen. és aztán valami örök mozgót feltalál, és ugye egy nagy díjat kap ezért, igen. és Washingtonba kell utaznia. És hát
de
ezt
ez
a...
egy kis csalás árán van, úgyhogy érdekes nagyon.
Miért ajánlja ezt a filmet? Én bevallom őszintén nem láttam, csak elolvastam, hogy miről szól.
Őszintén szólva nem tudom, miért ajánlom, nagyon szeretem nyilván, azért ajánlom. Most rám jött ez, hogy mindenféle szőnyegeket, meg egy fölvevő ruhákat horgolok és kötök. Most a horgolókötés korszakom van, a varrást éppen leraktam. És ez alatt én beteszek egy filmet. Na most miután 100 000-vel vannak filmjeim, pontosabban 3 000 körül vannak felvéve filmjeim, már nem nézem, hogy mit, hanem így kiemelek egy ekkora 20 centis adagot, és azt magam mellé teszem, és ahogy jönnek, úgy nézem. És állatira jó, mert nem vagyok egyedül. Akkor ott dumálnak bele a fejembe. Nagyon jó. Jó, egy nap ezt ajánlom.
És tudja nézni a filmet is közben.
De hallom, és minden kockáját ismerem, hát ezek az általam fölvett, sokszor látott filmek. Úgyhogy ez egy nagyon jó szórakozás nekem. Akkor és így volt, így került hozzám a T.S. Pivit, de az az igazság, hogy azt még nagyon sokszor meg fogom nézni. Olyan film, hogy tényleg többször meg lehet.
És mondta, hogy hát a felnőtt színészek közül is nagyon sokan nagyon jók benne, például az anyukáját alakító
igen.
színész is,
igen.
de hogy ez a valóság, ott is kb. 10 éves lehet ez a
igen, igen.
kisfiú, aki
tökéletes,
játsza, és hogy nagyon-nagyon jól játszik.
Igen.
T.S. Spivit különös utazása, ennek a filmnek a zenéje következik zárásként. Kota Andrait közben azt mondta, T.S. Pivit különös utazása című filmzenéből hallottunk részletet, amit sokszor én is így gondolok, hogy teljesen más, hogy hatott önre most, hogy nem látta hozzá a képet, hogy bizony. Igazából azért sokszor van persze kivétel, tehát ne általánosítsunk, de azért sokszor a filmzenék önmagukban nem élnek
abszolút
meg.
Van ilyen, hogy ne, de ezt most megéreztem, hogy ez biztos a film miatt tetszik az
ott
is.
A hangulathoz egy kis fokozó hatás. Török Tamás írta a Krémes keringőt, amiben játszik, azt mondta, hogy nagy öröm, de azért nagyon nagy feladat is, hiszen 6 hosszú nagy monológia van bizony. Például benne.
Igen, bizony. De már tudom.
Hát novemberben volt a premier.
Novemberben volt a premier, akkor borzasztó állapotba kerültünk. De nem csak én, mindegyikünk. Én nem tudom mi miatt, de őnekik a többieknek, mint a Koncz Gabi, meg a Eszterke, meg a Cili, nekik nem egy újság a színpadra lépés, mint nekem volt. És ők is bizony nagyon izgult mindenki. Mindenki.
De valahogy így is van ez jól, akkor még mindig fontos.
Valami olyan ez, bocsánat, hogy összehasonlítom, mint a gyerekszülés. Maguk ezt nem tudják, férfiak, de kétségtelen, hogy nem volna emberiség, hogyha a gyerekszülés közbeni fájdalmakra a nők abban a pillanatban is emlékeznének, amikor túl vannak rajta. Akkor az megszűnik azonnal, és az emlékezet jótékonyan kitörli. Különben mondom, nincs emberiség, mert kétszer ugyanazt nem akarom, ha emlékszem rá, de ha nem, akkor jöhet. Ugyanígy van ez a színpadon is a szerepekkel. Hogy addig halálos, és utána meg minden elmúlik, és egy óriási megkönnyebb, egy olyan megkönnyebbülés, amit nem is érez csak egy szülőnő.
Tehát akkor ön most lehet havonta körülbelül kétszer.
Háromszor
is akár.
Április, mi van április? Most kétszer, de májusban háromszor.
Látni a színpadon, és azt elárulta nekem, hogy még részleteket nem mondhatunk, de egy filmforgatókönyvvel is bekopogtattak önhöz, és még nem mondott igent.
Nem mondtam még semmit.
Mi alapján fog dönteni, ha ezt meg lehet kérdezni?
Én mindennel úgy vagyok, hogy az első pillanatban megörülök, hogy gondoltak rám. Ez mindenkinél ösztönös, ezt nem lehet kiírtani, aki színész, az tudja, hogy mit beszélek. Aztán következik szépen, lassan, ahogyan csöpög a csapból a víz, oly lassan, hogy akarom én ezt még? Már most megint kerüljek vissza? És ez azért elgondolkodtató.
Mi alapján fog dönteni?
A fiam mindig azt mondja, hogy hagyjam ezt abba, ő tudja, hogy én nagyon akarom. És ha így kimondja, akkor ez nem így van. Ha átgondolom, hogy akarom-e, hát nagyon talán nem, de hát szóval ez egy nagyon bonyolult kérdés. Egész életemben így voltam vele, csak amíg a férjem velem volt, ő mindent eldöntött. Ezt igen, azt nem, azt igen, és így tovább.
Tehát akkor még az sem kizárt, hogy ugye egy filmnek azért sokáig tart a forgatása, meg az utómunkák, de hogy egy vagy két év múlva lehet, hogy még a vásznon is találkozhatunk önnel.
Nem tudom.
Drahota Andrea, Jászai Mari díjas érdemes művésznek. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött a lemezelő stúdiójába, és néhányat megmutatott kedvenc felvételeiből.
Igen, köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Eddig tartott ma a lemezelő, a jövő héten is szokás szerint vasárnap délután 4 órától várjuk Önöket. Vendégünk lesz Szergej Málov, világhírű hegedű, brácsa és válcselló művész. Szentpéterváron született, de anyai ágon magyar származású. Szergej Málov és legkedvesebb felvételeit át jövő vasárnap itt a lemezelőben. És ne feledjék, hogy műsorainkat újra meghallgathatják, hogyha a www.mediaclick.hu/lemezelő linkre kattintanak. Ezzel munkatársaim Bánkővi Gyula, Boda Eszter és Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. További szép vasárnap estét, jó rádióhallgatást kívánok. Madarás Zsoltot hallották. Viszont hallásra!
Műsorajánló. Ma este Gyorgi Gigásvili zongorázik. A fiatal grúz zongorista sokáig álmodni sem mert zongoraművészi karrierről. Az elmúlt években mégis sorra nyerte a nemzetközi versenyeket. Tavaly ősszel mutatkozott be nálunk a Műpa Fesztivál színházában. Rising Stars, a jövő szupersztárjai ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Tíz éve hunyt el Massányi Viktor operaénekes. Az ukrajnai születésű bariton már ösztöndíjasként Papagénót énekelt. Emellett olyan operákban csillogtathatta meg hangját, mint a Macbeth, a Rigoletto és a Simon Boccanegra, hogy csak pár címszerepet említsünk. Massányi Viktorra emlékezünk, hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban.
Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Pozsár Eszter, fuvola és szaxofonművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
Közvetítések a New Yorki Metropolitan Opera házból. Szombat esténként a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
17 óra 30 perc.